Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az Isten szeretete, áldása és kegyelme legyen mindnyájunk életén. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Márk evangéliumából a 10. fejezetből, a 17. verstől a 27. versig Istenünk igéjét. Foglaljon helyet a gyülekezet. Márk evangéliumából a 10. fejezetből, 17. verstől a 27. versig olvasom. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte, azt kérdezte tőle. Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki. Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki. Egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz. Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavaim, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás közt. Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta. Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy neked minden lehetséges, és mi ezen az úton járunk. Ezen az úton hívtál ma magadhoz bennünket, és hívsz a te asztalodhoz, úrvacsorai közösségben, mert Jézus Krisztusban láthatjuk a te szeretetedet, aminek minden lehetséges, hogy megnyerjen bennünket, hogy vezessen tovább, hogy üdvösséget adjon nekünk, hogy életünk legyen te benned. Kérjük, hogy adj nekünk most lélekben olyan erőt, amivel el tudjuk vágni a minket megkötő gondolatokat, érzéseket, add, hogy el tudjuk vágni tévedéseinket, félreértésünket, és add, hogy tudjuk meglátni a te hívásodban a felszabadító erőt, ne féljünk, hanem tudjunk most mindent rád bízva megtenni azt az egy lépést, amire bíztasz bennünket. Köszönjük, hogy most feléd léphetünk, és ez a lényeg, hogy most itt vagyunk, és kérjük azt, hogy te is itt légy most jelen közöttünk, hogy egy szívvel és egy lélekkel tudjunk a te jelenlétedbe lenni. Amen. A Márk evangéliumából olvasom Istenünk igéjét a 10. fejezetből a 28. verstől a 31. versig. Péter megszólalt, és ezt mondta neki, íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt, bizony mondom nektek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit, most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvérek, a gazdag ifjú története van előttünk, illetve a tanítványok jutalma. Nézzük hát meg, hogy mit tanulhatunk ebből a történetből. Ugye az alapállásunk az, hogy mindig úgy gondoljuk, hogy valamit nekünk tennünk kell azért, hogy az Isten szeressen. És ennek a gazdag ifjúnak is az volt az alap felismerése, hogy valamit tenni kell azért, hogy az Isten bennünket elfogadjon, vagy Isten engem elfogadjon és szeressen és elnyerjem az üdvösséget. Ugye az üdvösség az az Istennel való boldogságnak, megérkezettségnek a teljessége. Mondhatjuk azt, hogy a hitnek a célja, az emberi életnek is egyfajta célja, hogy megérkezünk az Istennel való egységbe. Az üdvösség után már nincs mit tennünk, nincs mit keresnünk, és nincs hova megérkeznünk, mert az maga a tökéletesség. Tehát ez már a vége az útnak, a cél. A célra kérdezett rá a gazdag ifjú, hogy hogyan érkezhetem meg én nagyon biztosan a célhoz. Ez, mondhatjuk azt, nagyon emberi, a vallásban élő ember számára is azért fontos, hát miért is gyakorlom magamat a hitben, mi is ennek az értelme? Mi is ennek a célja? Hát az üdvösségem. Akkor persze, hogy fontos ez nekem, hogy hogyan jutok el oda, mert mi van, ha nem jutok el oda? És ebben látjuk a bizonytalanságot, láthatjuk a kételyt, és azt a fajta belső vívódást. Mert ez a kérdés, hogy mit tegyek, ez azt feltételezi, hogy ő azt érzi, hogy talán nem tesz meg mindent, vagy egy csanda érzés átfut benne, hogy talán valami mást kell tegyek. Nem azt, amit eddig tettem. Más az út a célhoz. És ezek keverednek ebben a kérdésben, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet. Mondhatjuk azt, hogy ez a fiatal ember eljutott a felelősséghez, hogy ő önmaga vállalja a felelősséget az életéért, mert ő azt kérdezi, hogy mit tegyen. Sok ember nem vállalja a felelősséget. Ő azt kérdezi, hogy mit tesz majd Isten értem, hogy mit kell másoknak tenniük, azért, hogy én valamit kapjak. Hova kell elmenjek, hogy én azt megkaphassam? Tehát majd mások nekem megadják. És itt láthatunk egyfajta pozitív dolgot, hogy ő rádöbbent arra, hogy neki van ezzel dolga, nem delegálja ki máshova, nem mondja azt, hogy majd a vallás nekem ezt biztosítja. Ugye? Van ez, hogy nekem igazából nem kell semmit sem tennem. Én hiszek, gyakorlom a vallásomat, Isten pedig megadja. Ugye? De nekem nem kell semmit. Én maradok ott, ahol vagyok, de mivel úgymond teljesítek bizonyos elvárásokat, akkor Isten is teljesíteni fogja az én elvárásomat. Ezt mondhatjuk egy szent üzletnek, hogy én is adtam az életemből valamit, Isten is ígéri, hogy ad majd nekem valamit, mert én a tiszteletemet, vagy szeretetemet, vagy bármit adtam időmből, energiámból adok, és majd Isten is vissza fogja ezt nekem adni, hiszen azt ígérte, hogy aki őt szereti, azoknak majd ugye ajándékokat fog adni. Látjuk, hogy ott van ez a gondolkodás benne is, de azért, minthogyha túl akarna ezen lépni, mármint, hogyha kész lenne arra, hogy túllépjen ebből, És azért mégis rákérdez, mert hogyha nem kérdezne rá, akkor ő megnyugodott volna ebbe, és azt hinné, hogy ez így van. Akkor ő magabiztosan állna ott, hogy Uram, hát én ott leszek veled. Hát én mindent megtettem, nem? De mégis ott van, és nem Jézus kérdezi tőle, hogy kedves gazdag ifjú, mit kell neked ahhoz tenned, hogy elnyerd az üdvösséget? Hanem ő kérdez. Ezek minőségi pillanatok, ugye mi mindig a válaszokat keressünk. Ebben a gazdag ifjú történetében benne van. Mindig a válaszokat keressük, és akkor vagyunk boldog emberek, amikor kapunk válaszokat. És ezek a válaszok, hogyha számunkra kedvesek és jók, és meg tudjuk tenni őket, akkor örülünk. Ha pozitívak, kellőképpen biztatóak az Istentől érkező válaszok, akkor szárnyakat kapunk, mert azt mondta Isten, hogy ezt kell tennem, és akkor elnyerem az üdvösségemet. Vagy ezen az úton kell járnom, akkor lelkes vagyok, mert tudom, hogy ugye ez megtehető, vagy elnyerhető. És ebben a történetben ugye az első probléma, amire Jézus a kérdés során kitér, nem is az, hogy ugye mit kell tennie, hanem az, hogy kit mondasz te jónak. Pedig a kérdésben úgy néz ki, hogy az a lényeg, hogy mit kell tennem. És Jézus pedig nem erre válaszol. Jézus, mintha azt mondaná először, az a kérdés, hogy te kit tartasz jónak. Jó? Még mielőtt te szeretnél tenni. Kit tartasz te jónak? Mi az, hogy jó? Ez egy elismerésnek tűnik, az, hogy azt mondta, hogy jó mester. Mert ezzel majdhogy nem fölveszi a fonalat Jézussal, és már át is lehetne siknali fölötte, mert ez egy udvariasság is lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó mester. Egyfajta alázat, tisztelet, megbecsülés. Jézus pedig beleköt a szóba. Ugye, hogy miért mondasz engem jónak? De emögött megint van egyfajta gondolkodásmód, egy értelmezés. Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Ugye az a nagy probléma, hogy mi azt hisszük, hogy Isten csak a jókat szereti. De ezt tudjuk, hogy nem így van. És csak a jók juthatnak el majd az Isten országába. És a Biblia alapján mondhatjuk, hogy ez nem így van. Mert a bűnösök jutnak el. Ugye, vagy azok, akik megtérnek, azok nem voltak jók. A megbocsátás, vagy az, hogy Isten ad valamit nekünk, az nem egyenlő azzal, hogy mi már jók lettünk, olyan értelemben, ugye? Hanem olyanok vagyunk, mint akiket az Isten szeretete körbevesz, annak ellenére, amilyenek vagyunk, és persze, hogy megváltozik az életünk, de senki sem jó. Az, amilyen úton jár a gazdag ifjú, az, hogy én előbb jó leszek, és mindent el fogok érni, és ugye ez a vallásban élő embernek a megkísértése, hogy mindent teljesítsen, és tényleg teljesíti. Most idézőjelben, Jézus nem azt mondja, amikor azt, ugye, hogy tudod, ismered a parancsolatokat, ne ő, ne paráznák, hogy ne lop, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Azt pedig ezt mondta, Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És akkor Jézus, miután rátekintett, megkedvelte. Nem azt mondta, hogy te képmutató vagy. Farizeusoknak azt mondogatja, hogy milyen képmutatók vagytok ti. Azt mondjátok, hogy hogyan szeretitek ugye az Istent, aztán közben meg miket csináltok. De ennek az ifjúnak nem ezt mondja. Ez valószínűleg nem véletlen. Nem az van, hogy Jézusnak most egy kicsit jobb napja van, és most őt nem feddi meg valamiért, ami nem úgy van, hanem tényleg egy őszinte törekvést látunk. Bár föltehetjük a kérdést, mivel azt mondjuk, hogy minden ember bűnös, hogy valóban tényleg megtartotta-e mindezeket, vagy úgy hiszi. Mert azért gyanús azért nekünk, hogy mivel tudjuk, meg magunk életét is látjuk, hogy nem tudjuk megtartani a parancsolatokat. De mégis ebben a szándékban, és azt mi nem tudjuk eldönteni, nem ismerjük a gazdag ifjú életét. De nagyjából azért ott van a gyanú, hogy ebben van egyfajta vakság. Mindent megtartottál. Tényleg. Mindent megtartottál, mindent megtettél. Tehát Jézusban kit lát ez a gazdag ifjú? Önmaga tökéletességének egyfajta képét. Itt van még valaki, aki szintén tökéletesen jár az Istenben, ezért jó mester, és itt vagyok én, aki szintén jó vagyok. Hát megtartottam a parancsolatokat. A két jó találkozik. Én is jó vagyok, törekszem, és itt vagy te, akit látom, hogy ahogy tanítasz, ahogy élsz, hogy te is a jó irányában törekszel. És mi ketten most meg tudjuk beszélni, hogy hogyan tudunk eljutni, vagy hogyan tudok én eljutni az üdvösségre. Hiszen te is úgy valósítod meg, ahogy én. Te is megtartod a parancsolatokat, te is helyesen tanítasz. Bár ugye Jézusnál már a szombat megtörése már akkor, hát ő nem lehet jó, mert hát megtörte a szombatot, és ezekben a dolgokban Jézus ugye nem felel meg ennek a megvalósításnak. Tehát mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki, egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Ebből azt gondolhatnánk, hogy egyetlen egy akadálya van ennek a fiatal embernek, hogy szereti a pénzt, vagy a vagyonához kötődik. Ugye? És úgy tűnik, hogy ebben a válaszban, mivel hogy Jézus is azt mondja, hogy egyetlen egy valami hiányzik még belőled, hogy mint hogyha tökéletes lennél, ez fenntartja Jézus, igen, jó, rendben, te tökéletes vagy. De egy valami hiányzik még, hogy mondjál le arról, amit van, mert ez ezt jelenti. Oszd szét a szegényeknek, és utána kövess engem. Mit jelent ez? Itt a pénzről van szó. Mert ugye látszólag, meg erre is terelődik, hogy a gazdagok nehezen mennek be az Isten országába. És mondhatnánk azt, hogy akkor szegényeké az Isten országa, mert ők hát nem gazdagok, és nem kötődnek úgy az anyagiakhoz sem, mert ők szegények. Ezért Isten országa lényegében talán a szegényeké, akik megtanulták a lemondást, nincs nekik sok, és ők könnyebben mehetnek be az Isten országába, mert szegények. Ez sem teljesen igaz, de biztos, hogy egy olyan ember, aki mértékletességet tanult, vagy egyfajta alázatot tanult az életben, talán jobban értékeli és megbecsüli azt, amit adnak neki ez alapján. Még egy gazdag azt mondja, hogy ez sem kell, az sem kell, mert nekem mindenem megvan, gondoljunk a gazdagra, aki ugye a bolond gazdag, aki azt mondta, hogy mindenem megvan, csűröket épít, és nem tudja, hogy még az éjjel elkérik az ő lelkét, és az ő gazdagsága elhomályosítja az ő értelmét, és azt hiszi, hogy az élet ennyi, hogy élvezzük az életet, és mindenünk megvan, és még ugye nincs szenvedése, semmi, és akkor kész. És egyszer csak kicsengetnek, és ez a kicsengetés ez megszünteti mindazt, amilyen van. Tehát, hogy itt a gazdagságról van-e szó, vagy valami másról? Az a fajta gondolkozás, ami a gazdag ifjúban van, az azt jelenti, hogy úgy kell eljutni Istenhez, hogy valamit mindig kapunk. Valamit mindig kapunk Istentől, az a mi életünk része lesz, és minél többet kapunk, annál többek leszünk, és egyszer csak eljutunk Istenig. És amiről pedig Jézus beszél, az egy másik út, amely nehezebbnek tűnik, az azt jelenti, hogy most te adsz valamit, és ezáltal fogsz eljutni az Istenig, hogy te adtál. És A gazdag ifjú esetében ugye ez egy túlzásba van téve, szerintem vélem, hogy mindenedet oda kell adnod, ahhoz, hogy engem kövessél. Mert a gazdagsága lényegében a mindene volt. Mit mondott Jézus ezzel egy kicsit? Te, aki el akarsz jutni Istenig, te akarsz eljutni, te gazdag ifjú. Te gazdag vagy az életben, mindened megvan, és még Istenben is gazdag akarsz tenni. Tehát van egy erszényed, ami a világban teljes, van egy erszényed, amit szeretnéd, hogy a mennyországgal legyen teljes. Te duplán akarsz gazdag lenni. De alapvetően jó a te szándékod. Na most, fordítva vezeti őt Jézus, és azt mondja, hogy az, ami hiányzik belőled, az pont az, hogy tudjad elengedni a dolgokat. Nem tudod elengedni magad. Ez okozza a te feszültségedet, ez okozza a te kételjeidet, ez okozza, hogy vajon te hogy juthatsz el, elég vagy-e? De nem tudod azt átélni, csak az elengedésben, amikor elengeded önmagadat, hogy az Isten téged megtart. Az, hogy az Isten téged önmagadért fogad el, nem azért, mert aki úgymond vagy a sallangjaiddal, vagy amit elértél, vagy nem az imádságodért szeret téged az Isten, vagy nem azért, mert valamit teszel. Ez nálunk ugye a kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, ez fejezi ki, hogy az nem a cselekedetek által van. És ezért, amikor Jézus azt mondja, hogy add el mindenedet és oszd szét, és azért szomorodik el ennek az embernek az arca, mert ugye ez, most mondhatjuk azt a pénz miatt? Nem biztos. Bár látszólag úgy tűnik. És a magyarázat szerint is, hogy a gazdagok nehezen mennek be. De nem a pénz, hanem az, hogy önmagát nem tudja odaadni. Képzeljük el, hogy egy egész életet arra áldozunk, hogy Istennel találkozzunk, és egyetlen egy kérdésben, vagy egy mondatban benne van az, hogy te annyit küzdött, és annyi mindent megtett, és őszinte volt a te szándékod, és az utolsó pillanatban rádöbbenünk az ajtónál, hogy nem tudok belépni. Mert önmagamat nem tudom odaadni Istennek, aki ezt pedig el akartam jutni. Ez egy dráma. Ez maga a tragédia. Ennek az ifjúnak lényegében ez a tragédiája, hogy két pillanat alatt eljut oda, hogy önmagát nem tudja odaadni Istennek. És hadd kérdezzem meg, mi a legfontosabb, amit odaadhatsz Istennek? A pénzed? A törvények megtartása? Hogy bármi, amit cselekszel, jó dolog, hogy megteszed. Kedvel téged az Isten ezért, mert megtartod a te az ő parancsolatait. De önmagadat oda tudtad neki adni? És a pénz az egy szimbólum, a gazdagság. Önmagát nem tudja odaadni ez az ifjú, mert ebben, hogy elosztogatja mindenét, és kövess engem, a lényeg az, hogy te add oda magadat nekem, és szakadj el ezektől a dolgoktól. És nem a pénzem van a lényeg. Még vannak gazdag emberek, akik önmagukat odaadják Istennek, és nem kéri tőlük Isten, hogy adják el minden vagyonukat. És osszák szét a szegények között. És mégis adakozok. Miért? Mert önmagukat odaadták Istennek, és tudnak adni, amiük van. Vagy szegény emberek. Azok is odaadják magukat Istennek, a kevésből is tudnak adni. Tehát a gazdag ifjú szemléletmódja az, hogy nekem kell valamit megszereznem, mindig gazdagabbnak kell lennem az Istenben, és akkor egyszer csak majd annyira gazdag leszek, hogy ugye jót is teszek ezzel, hogy én megtartom a dolgokat, és gyűjtögetem az isteni parancsolatok megtartását, és egyszer csak a mennyei piros pontok úgy beérnek, hogy majd beírják az ötöst a végén. És egy dolog van, egy a probléma, azt mondja Jézus, hogy beírnám én az ötöst neked, csak nincs kinek. Te hiányzol belőle. És végtelenül egyszerű, de egyben nagyon nehéz is ugye a megoldás. És látszólag nem kap Jézustól segítséget ez a gazdag ifjú. Még kellene néhány mondat, vagy mondhatnánk azt, hogy jó lenne, ha Jézus még mondana valamit. Hogy segítsen ennek az embernek. De vannak helyzetek, amikor Isten benne hagy bennünket is, hasonló dilemmákban. Lehet, hogy mi jó szándékkal sok mindent tettünk az ő útján, és hozzánk is elérkeznek ezek a dilemmák, amikor a mi életünk útja is Istennel van, Istennel vezet, és aztán valamit mond nekünk Isten, hogy mit kéne megtenni vagy odaadni. És akkor megállunk. Tehát, mert azt hisszük, hogy a dologban van a megoldás, hogyha odaadom a vagyonomat, vagy nem tudom, akkor majd Isten szeretni fog, és akkor rádöbbenünk, hogy tegyük fel, megadjuk, amit Isten kér, bár már nagyon nehezen adtam meg, ezt is megadom neki, és akkor megint megy az élet, és akkor megint van valamit, amit Isten esetleg kértem, és akkor megint megállok, na ezt már nem. És mire akarok rámutatni, hogy ez törvényszerű, hogy lesz egy ilyen pillanat, amikor azt mondod, hogy már nem. Akkor mindig törvényszerű, amikor nem magadat adtad oda, hanem a dolgaidon keresztül nézed az Istent, vagy a cselekedeteiden keresztül. És ennek az útnak mindig az a vége, hogy megakadsz. Ez a gazdagok útja. Nem a pénzem van, most én legalábbis erre tenném, nem a pénzem van a hangsúly, hanem amikor te gazdag vagy, és van valamid, amivel te szeretnéd, most idézelben mondom, nagyon csúnyán manipulálni az Istent. A szent üzlet. Én ennyit adtam, te ennyit adsz. És én ezt, te ezt kéred, én ezt adom. És abban Isten olyan maximálisra tudja emelni a tétet, hogy te nem tudod megadni. Te nem tudsz annyit adni, amennyit az Isten tud tőled kérni. Tudsz te majd annyit adni? Ki tudod fizetni? Igen. Én ezt leteszem. Nekem megérez ennyit. Csak hogy annyit fog tőled kérni az Isten, hogy előbb-utóbb azt fogod mondani, hogy ez nem. Miért? Mert rá fogsz jönni, hogy abban, amit kér Isten, azt már téged kér, és ez benne, ez benne igazából a megoldás, hogy a gazdag ifjúnak most ugye elszomorodik, mert ennyit már nem tud adni, de nem veszi észre, hogy ebben egy meghívás van. Mi a meghívás, hogy kövess engem? És ez látszólag az utolsó, hogy kövess engem akkor, de ebben mit jelent? Mi van benne? Jézus elfogadta őt. De elhalványul a szem előtt, hogy Isten elfogadta őt és szereti. És már vele lehet. Az üdvösség abban a pillanatban elkezdődne a gazdag ifjú számára, hogyha megértené, hogy Isten őt elfogadta, nincs mi által megvalósítani azt, hogy eljussak Istenhez, hiszen Isten elfogadott engem, és már nála vagyok. És az útnak vége. És ehelyett mi történik? Még a gazdag ifjú ezután járhatja az egész életét, és keresheti az Istent. És még sok-sok kérdést kaphat tőle. És még ezerféle variációt az életében végigjátszhat, hogy mit akarhat Isten. És én mit akarok. És mi ketten akkor mit akarunk, illetve én ezt nem akarom. És Isten meg megint mást akar. És így el fogunk egymás mellett beszélgetni. Mert soha nem lesz meg az a tökéletes békém, hogy minden szinten én majd ugye azt fogom teljesíteni, hogy Isten kér, mert nem tudom azt teljesíteni. De egy dolgot viszont tudok, és itt van. Mihez van igazából nekünk hatalmunk, amit mi megtehetünk? És ebben van a mi igazi erőnk, hogy önmagunkat tudjuk adni Istennek. Ez sokkal többet ér, bárminél, ami a miénk, és amit odaadunk. Időpénz, lelkünknek bizonyos tulajdonságai, vagy bármit felsorolhatok. Imádatunk. Még a szeretetünk is. Én tudok úgy szeretni, hogy önmagamat nem adom oda. Sőt, azért szeretek, hogy engem szeressenek. A szeretetemben én azt erősítem meg, hogy én vagyok. Én. És ott van megint ugyanez a probléma, hogy megint gazdag leszek majd valamiben. Ezért mennek be a gazdagok ugye nehezen, bár itt a pénzt is értékelhetjük, de az értéket és a ragaszkodást. És ezután megdöbbennek a tanítványok, ugye könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak Isten országába bejutni. Én abban az értelmezésben vagyok, hogy ez ugye egy hely volt, ahol a tevék a rakományukkal átmennek, de lehet, hogy van más értelmezés is, és ott nem tudtak bemenni, hanem le kellett venni a te véről a rakományt, és akkor kiüdvözülhet. Ugye itt van az a borzasztó nagy kérdés, hogy akkor kijuthat be az üdvösségbe. És Jézus erre mondja, hogy az embernek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges, hogy az Isten fogja ezt megoldani. Na itt jön az, az, hogy én odaadjam magamat az Istennek, azt én nem tudom megtenni. Na most ezzel sokat segítettem, ugye? Hogy azt te nem tudod megtenni, hogy Istennek oda. Miért jó, hogy ezt te nem tudod megtenni? Mert amikor mégis megtörténik veled, mint ahogy Máté fölállt a vámszedő asztaltól, és elindult, és nem tudjuk, hogy miért, egy pillanat alatt letette az életét, azt Isten tette vele. A gazdag ifjú azért szomorodott el, mert még mindig azt érezte, hogy neki kell tenni, és ez volt a csapda, hogy neki kell tenni, elosztatni, vagy oda, szétosztani a vagyonát, de mi volt ebben a helyzetben benne? Jézus megteszi vele, hogy most elinduljon, és ott hagyja mindenét. Isten megteszi vele. És érte. És ő pedig engedi. Ez volt a meghívás. Az üdvösségbe. Amire kérdezett, hogy hogyan nyerheti, ott volt két pillanat alatt. Hát legnagyobb üdvösség az, hogy Jézus itt volt a földön, és vele együtt lehetett lenni. Hányan mennénk most oda, legszívesebb, és azt mondjuk, hogy mindenünket odaadjuk, csak Jézussal élhetnénk 3 évet. Ez annyira minőségi pillanat. Ehhez képest a föld összes gazdagsága semmit nem ér, hogy Jézussal lehettek. És láthatták őt, és vele voltak. Ennek a pillanatnak olyan értéke és minősége van, hogy mindent megér. De ez a pillanat semmit nem ért. Ahhoz képest a nagy dologhoz, amit Isten kér tőlem, mert én azt nem tudom megtenni. És ez az a fordított tükör, ami bennünk is mozdul, és ezért vagyunk mi is sokszor, úgymond félelem alatt, úgy érezzük, hogy nem vagyunk elég jók Istennek. Nem cselekedtük meg az ő akaratát, és értjük, hogy ebből fakad bennünk ez a bizonytalan, szorongó kérdés, hogy Istenem, mit tegyek, hogy elnyerjem az üdvösséget? 10 év, 20 év, 30 év után, miközben járunk és imádjuk az Istent, akkor is fölbukhat ez a dolog a lelkünkben. Még akkor is, hogyha tudjuk azt, hogy kegyelemből hitáltal tartatunk meg, annak ellenére, mivel lehet, hogy nem értjük igazán ennek a mélységét, és nem vettük észre, hogy ez mit jelent, csak tudjuk az értelmünkkel, mint egy vallásos igazságot, de nem élünk általa, akkor ugyanúgy eljutunk erre a megszomorodottságra. És ezért van az, hogy az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, és ezért ez a megoldás. Hát ami neked lehetetlen, hogy te elad minden vagyonodat, meg bármit odaadjál, vagy az a pont, amikor már mondjuk, az az Istennek lehetség, az majd ő megteszi veled. Na és itt jön a lényeg. Ha idáig eljutsz, akkor már minden lehetséges neked, és nem is a pénzről, ha önmagadat átadod, és Isten ezt megteszi veled, ezt meg tudod tapasztalni, mert Isten a jó, nem te. Hát ez a lényeg. A jó mesterben benne van, hogy a földi szinten még valaki jó tud lenni. Jézus pedig azt mondja, senkit nem mondjál te jónak, csak egyedül az Isten a jó, és a jó Isten fog téged lényegében az ő tanítványává tenni, és te átadod magadat neki, és akkor leszel az üdvösségbe. Semmi más úton nem lehetsz az üdvösségbe, csak úgy, hogy te odaadod magadat Istennek, és Isten fogja ezt megcselekedni veled. Nincs más út. Nem tudsz bejutni. Te nem tudod ezt megtenni magaddal, hogy oda juss. És ez egy hihetetlen nagy felszabadító erő, hogy akkor abba is hagyhatom ezt az iszonyatos feszültségben való létemet, hiszen nincsen értelme. De ennek ellenére mégis meg fogom tartani a parancsolatokat, mert szív szerint én már megtapasztalom az Istennek a szeretetét, és itt jön be nálunk, hogy hálából az Istennek. Miért? Mert mindenemet odaadtam, vagy befogadott, elfogadott Isten, és hálából akkor én termem ezeket a gyümölcsöket. De nem a gyümölcsért megyek be. És nem azért lesz majd nekem jó, meg üdvösség, meg mennyország, meg nem tudom mi, mert akkor nagyon kevesen leszünk ott. Senki. Üres lesz a mennyország. És ezért az Istennek minden lehetséges, mert vannak olyan kérések, amelyek az Istentől jön, ami ő rámutat Istenre. Isten önmagát keresi bennünk. Olyan értelemben, hogy amikor odaadjuk neki magunkat, akkor ő fogja cselekedni azt velünk, amit ő kért. És ezért Isten a hívó, és Isten a cselekvő, és a megvalósító is bennünk. Ezt is kimondjuk. Csak nem értjük, hogy miért mondjuk. Isten készíti a jó cselekedeteket a mi számunkra, és ő is valósítja meg azt bennünk. Miért? Hogy egyetlen egy embernek se legyen dicsekedése Isten előtt, hogy na hát én voltam az a nagyon adakozó, én voltam az a tökéletes, én voltam a bölcs tanító, én voltam bármi. De ameddig én vagyok, mint a gazdag ifjú, addig mindig ebbe a csapdába vagyok, és ezt azért jó látni, mert ez hihetetlen nagy csapda. És még nagy tanítók és bárki benne lehet. Mert látszólag érti, de valóságban nem érti. Hogy miben van és hogyan él. És akkor jönnek ugye a nagy tragédiák és csalódások, mint például a gazdag ifjúnál, ez a beszélgetés így ér véget. És a gazdag ifjú nem megy el Jézussal, a gazdag ifjú hazamegy megszomorodottan. És nem tudja, hogy mit érő legyen. Hogy most akkor mi van? És Jézus hagyja. De nem magára hagyta, hanem elmondta neki a következő tanítást, ezen neki el kellett gondolkodnia. Mint ahogy nekünk is. Ezzel szemben ugye, most már rövidre kell fognom, ugye itt van a tanítványok jutalma, Péter megszólalt, ugye, ime mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Na itt a másik oldal. De hát mi megtettük. Ugye? Mondhatom azt, majdnem ugyanaz az oldal. De hát mi megtettük, és mi mit fogunk ám kapni? Na, még mindig benne van, ő megtette, hogy átadta magát, de azért benne van, hogy hát és akkor velünk mi lesz? Ott van a kicsi én, aki követte is, Isten tette meg vele, de az én úgy fogja fel, hogy ezt én tettem. Megint csapdába van. Csak belülről. Jézus tanítványaként még mindig nem érti, hogy mit tett vele Jézus, és ő azon gondolkodik, hogy hát akkor mi elhagytunk mindent, követőid lettünk, hát akkor mi ugye jók vagyunk. És akkor erre mondja, hogy Jézus így szól, bizony mondom nektek, senki sincs, és mondja, hogy Isten tényleg megad mindent, bármit elhagytál, megadja ugyanazt még többszörösen, testvért hagytál, akkor testvért ad neked, ha anyát hagytál, vagy apát, akkor azt ad neked. Gyermeket, akkor gyermekeket ad neked. Tehát mindent az Isten visszaad, ez benne a végső poén, hogy semmit sem adsz Istennek, hidd el. Te nem tudsz Istennek adni, mert Isten mindent visszaad. És a tiéd. Még többet is fog adni neked. Na és itt ugye az utolsó mondat, a jövendő világot is neked adja, egy dolgot azt mondta, hogy még üldöztetni fognak, azt nem úszod meg, hogy lesznek konfliktusaid. Ezen az úton. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Ez pont ez a fajta értékszemlélet, hogy ugye jók majd azt hiszik, hogy ők majd sokat meg az énesebbek még ezen a kegyelmi úton, azok utolsók lesznek. Még azok, akik szabadabbak voltak önmaguk látványától, ugye azokból elsők lesznek. Hát itt jön be a vallás világa sajnos megint, hogy megint a Krisztus követők megint ugyanígy kezdenek el élni, hogy hát akkor sokat adjunk, akkor megint kiadott a legtöbbet, indítsuk be, hogy ki, hogy mennyire szolgál, és hogy fogjunk szolgálni, és ez nem egy versenypálya. És ezért lesznek az elsőkből utolsók. Az utolsók, akik keveset tettek látszólag, de mindenüket odaadták, ez olyan, mint az özvegyasszony két fillérje anyagi szinten. Hogy beadta mindenét, amilyen volt, és azt mondta Jézus, hogy ő sokkal többet adott be, mert mindenét odaadta. Míg a gazdagok bedobják, a lelki gazdagok bedobják, sokuk van, mert gazdag személyiség, vagy nem tudom, és szórják itt a javaikat, és azt hiszik, hogy ők vezetők valahol, és rádöbbennek, hogy utolsók lesznek, mert Isten nem ezt nézte, hogy mekkorát tudtunk villantani. És most milyen nagy dolgokat tudtunk mi megtenni, hanem mit néz meg én? Mindenedet odaadtad? A mindenben az van benne, te önmagadat odaadtad? Annak körül Isten, az özvegy asszonynak körül. Nem a két fillérjének, meg a gazdagnak a sok fillérjének, hanem te magadat odaadtad, akkor mindent, és te első vagy. Mert benned van Isten, és te pedig Istenben vagy. Ezért ez az első hely, ez az első hely. és utána pedig az elsőkből azért lesznek utolsók. Hát ezt végig gondolva jöhetünk az Úr asztalához, ahol megint ugyanezt kapjuk meg, hogy Isten önmagát adja értünk, és azt kéri, hogy mi is önmagunkat, és semmi más nem kér. Ha fordítva fogjuk föl, akkor mindig szomorodottan jövünk az Úr asztalához, szomorúan távozunk. Mert azt hittük, hogy keveset adtunk, vagy rosszul adtuk, vagy ez is hibás volt, az is, jaj Istenem, és szomorodottan mehetünk el, hogy megbántuk, de nem érkeztünk még meg. És még hosszú az út a megérkezésig. De aki önmagát adja, és Isten is önmagát adja neki, az már megérkezett, és örömmel fog elmenni. Hát minden meg van oldva. Hát önmagamat adtam, Isten önmagát adja, ennél többet nem lehet. És elég az a kevés, amit ebből még te adsz. Ha önmagadat odaadtad, és még keveset, az többet ér, mint ha magadat nem adod, és mindenedet odaadod. Semmit nem ér. Vagy nem semmit, de csak valameddig ér. És nem lész be az üdvösségbe. Jó lettél, de nem lettél olyan ember, aki Istenben megnyerted az üdvösségedet. Jó akarsz tenni, vagy pedig üdvösséget akarsz. A kettő nem ugyanaz. Amen.